Köszöntöm a testvéreket, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Hallgassátok meg a textusnak azt a pár versét, amelyet most az ige hirdetés előtt elolvasok, János Evangéliuma 15. fejezetében találjuk megírva. A 9. verstől a 11. versig olvasom az igét. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom néktek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Uram, a te ígéd, lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahogy tegnap hallottunk arról, hogy Isten igéje mindenek fölött való hatalom számunkra, és a mi Urunk az ige által szól az ő népéhez, hozzánk, személyesen a mi életünkben is, és ennek a példájaképpen szeretném a testvérekkel megosztani ezt a személyes tapasztalatomat, hogy naponta élem át, hogy az én Uram a Szentlélek által megelevenített igével beszél hozzám. Tegnap is, ahogy kimentünk, kaptunk egy kis igét, és hát tessék meghallgatni, mennyire tud a mi Urunk beszélni, nekem pont erre volt szükségem. Te tanítsz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Hát erről kellene ma prédikálnom, és erre az Úr ezt adta nekem, hogy hát ezt ad tovább, hogy az ő oldalán, az ő jobbján teljes öröm van. Persze ezt alig hiszik el az emberek, de azért nem hiszik el, mert még nem tapasztalták meg. Aki pedig az Úrhoz kötötte az életét, az már tudja, hogy miről beszél az ige, hogy valóban őnála teljes öröm van. Van ebben a világban sokféle öröm, sokféle lehetőség az örömszerzésre, de tessék csak megfigyelni, hogy ez a világ alapjába véve éppen az örömöket hajszolja, mert egy olyan korban élünk, amikor szinte teljessé lett az a filozófiai gondolkodás, a carpe diem, az a gondolkodás, hogy az életnek nincs más értelme, csak az élvezetek. Hát tessék csak megnézni, ilyen wellness már az egész világ, már lassan a kereszténység is ilyen wellness kereszténység lesz, mert csak szórakozni és örömöket hajszolni akarunk, de mégsem vagyunk boldogok, még sincs igazi örömünk, mert ez a világ aztán alapjába véve örömgyilkos. Sőt, mi magunk vagyunk örömgyilkosok. Mert a szeretet nélkül nem lehet igazi öröm. Tessék elhinni. Úgy emlékszem, mikor a gyerekeink is olyan kis pici babák voltak, vagy az unokáink, akkor láttam azt a remegő örömet, ahogy a pici gyerek, mikor meglátja az édesanyját, ahogy belekapaszkodik, ahogy betölti annak a pici kis drága gyereknek az életét az öröm. Mert miért? Mert az édesanyjával találkozott. Mert ő neki drága, mert szereti, mert betöltötte az egész életét, és így kellene örülnie a hívő embernek, ha megismeri az ő szerető mennyei édesatját. De hát csak Krisztusban lehetséges ez az ismeret. Annyira, hát megmondom őszintén, az én kedvenc ige hirdetőm többek között Jó Sándor, volt pasaréti református lelkipásztor, akit még életben is hallgathattam, és hadd olvassam fel az ő egyik testamentumát, amit a pasaréti gyülekezet szószékéről a gyülekezetre helyez, és most hadd adjam át ezt nektek, ezt a testamentumot. Azt mondja, egyet nagyon jól jegyezzünk meg, amit nem győzök 30 esztendeje hirdetni ezen a szószéken, hogy Istenről még csak beszélni se lehet Jézus nélkül. Mert ő Jézusban jelentik magát. Isten nem úgy szereti ezt a világot, hogy a rajta élő fiait megkíméli minden szenvedéstől, hanem úgy, hogy az ő egyszülött fiát egyenesen beleadja a legnagyobb testi-lelki szenvedésbe azért, hogy mi el ne vesszünk. Ez az isteni szeretet, ez a kegyelem, ez Jézus Krisztusban jelent meg számunkra. És most ez azért nagyon fontos, ez a testamentum, ez az üzenet, mert ez az egész evangéliumnak az üzenete, a Messiás, a Krisztus, aki megoldja minden problémánkat, aki visszavezet minket a paradicsomba. Mert esküvőn sokszor el szoktam mondani, hogy figyeljétek meg, hogy minden megvan. Tulajdonképpen a paradicsom minden kelléke megvan. Van gyönyörű kert, vannak csodálatos növények, szebbnél szebb állatok, van Ádám, van Éva. Egy dolog hiányzik a paradicsomból, illetve egy valaki hiányzik a paradicsomból, Isten. És annélkül nincs paradicsom. Lehetnek a leggyönyörűbb kertjeink, nem lehet, nincs paradicsomi öröm és boldogság Isten nélkül. Bárcsak elhinnétek, drága testvéreim, hogy csak így lehettek boldogok, csak így lehet örömötök, és minden emberi örömünk is ekkor aranyozódik be, mert Isten nem azért adta például a szerelmet, nem azért adta a családi közösséget, vagy éppen a gyülekezeti közösséget, hogy itt mi mohorga, békétlen, boldogtalan emberek legyünk ezen a világon, hanem azt mondta az Úr Jézus, hogy azért jött, hogy az övéi bővölködjenek, és örömük legyen, boldogok legyenek. Ez az Isten akarata, de hát nem így néz ki körülöttünk a világ. Az igaz, hogy beszél az igaz a szenvedésről, a megpróbáltatásról, de ez soha nem öncélú. Ez soha nem öncélú. Krisztus szenvedése nem volt öncélú. Érted szenvedett. Értem szenvedett. És most tessék csak megnézni ennek a csodálatos ige szakasznak az üzenetét. Maga az Úr Jézus jelenti ki. Ugye ismerjük ezeket az ego elmi igéket, hogy én vagyok. És akkor ő elmondja, hogy kicsoda ő neked. Hát amikor Isten kijelenti magát, hogy ott először az égő csipke bokornál, gondoljatok, Mózes se ismerte az Istent. Azt mondja, ki vagy? Mit mondjak? És akkor ott azt mondja az Úr, hogy Anihu, én vagyok. És akkor elmondja, hogy ő a létező Isten. Hát mert nekünk nem az égre vetített bálványokra van szükségünk, hanem az élő valóságos Istenre. És amikor ezt átéri az ember ennek a hitbeli valóságát, akkor most gondoljatok, mit is mond az Úr Jézus. Én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, mind neked ez vagyok. Én vagyok néked a feltámadás és az élet, az út, az igazság és az élet, és én vagyok a szőlőtő. És most ez a gyönyörű kép, amely a természetből kiragadott, így mondom, költői képként van előttünk, amit a proféták is rendszeresen használtak Izraelre, hogy Izrael, Júda férfiai, Isten gyönyörűséges szőlője. Aztán mivé lettetek? Azt mondja az Úr ott Ézsaiás 5. fejezetében, hogy tegyetek igazságot a szőlőm és közöttem. Jó szőlőt vártam és vadszőlőt termet. És azt mondja, igazságot vártam és gazság lett. Milyen rettenetes Júda férfiai, mondja az Úr. Az Úr gyönyörűséges ültetvénye, mivé lettetek? És ugyanezt akarja Jézus most elmondani az ő népének, és nekünk, a gyülekezetnek, most már a tanítványainak, hiszen most a tanítványainak beszél, és azt mondja, ki vagyok én nektek? Olyan, mint a szőlő veszőnek a szőlőtő. A szőlőtő bele gyökerezik a földbe, és az éltető nedveket, a tápanyagot, magát az életet viszi a veszőhöz. Ezt akarja a kép kifejezni, hogy élő halott vagy, ha nem vagy a szőlőtőként. Ahogy mondja a jelenések könyvében, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Mert ha az Istentől lemetszett szőlő vagy, tűzre való vagy, elveszett vagy, megszáradsz, mert nincs benned élet. És az élet forrása számunkra Jézus Krisztus, aki belegyökerezik az Atyába, és az Atyán keresztül árad, Jézus Krisztuson keresztül a te életedben az élet ereje, maga az élet. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ilyen gyönyörűen fejezi ki az Úr Jézus, hogy kicsoda neked, az ő tanítványainak mondja. Neked kicsoda ő. Az a valaki, akin keresztül az élet árad beléd. És így leszel te élő gyümölcs termő vesző. Testvérek, ahogy az ige elmondja az Ószövetségben, hogy hát a szőlő nem való semmire. A fája még arra se való, hogy karónak használják. Dísznövénynek se nagyon való, hanem azért ültetik a szőlőt, hogy gyümölcsöt teremjen. És azt mondja az Úr Jézus, én választottalak titeket. A továbbiakban mondja itt a 15. fejezetben, és elküldtelek, hogy gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hát erről van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus nem egy olyan közösséget hozott létre, amelyik díszcserjeként, vagy valamiféle melegházba való növényként gyönyörködtetsen, hanem arra, hogy gyümölcsöt teremjen. És a gyümölcs, azt jegyezzétek meg, soha nem önmagának termi sem a fa, se a szőlő. Azt mindig mások élvezik a gyümölcsöt. Ezt akarja az Úr Jézus, hogy az én életem és a te életed nem önmagáért való élet legyen, hanem a másokért való élet. De ez csak akkor valósul meg, ha benne gyökerezek. Maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. És ez a benne maradás, hát ez csak akkor lehetséges, ha már benne vagyok. Hát ehhez kell megtérni, ehhez kell visszatérni. Ezt a megtérést olyan sokan félreértik, már sokan azt hiszik, hogy ha kis József leteszi a poharat, akkor ő már megtért. Hát jó, megtért az alkoholizmusból. De biblikusan nem ez a megtérés. Azt mondja az Úr, Izrael, ha meg akarsz térni, hozzám térj meg. Megtérni azt jelenti, hogy visszatérek ahhoz az Istenhez, akitől elszakadtam. És ez a drága dolog, hogy az Úr Jézus ezért jött, hogy a te életed belegyökerezhessen az ő életébe, és ezen keresztül örök életed legyen. És ez az örök élet tulajdonképpen a cél, az értelem, a távlat, és akkor boldog az ember, amikor vele van. Újra visszatérek a kisgyerek példájához. Testvérek, olyan sokszor láttam, hogy a kicsi gyereket próbálják megvigasztalni, nagymama, nagypapa, mindenki, az egész család, nem lehet megvigasztalni, amíg az anyuka karjában nem veszik. Addig vigasztalunk. És minket is nem lehet megvigasztalni, a mi életünk se boldog és örömteljes élet, mert nem ismerjük, nem értjük a mi Úrunkat. Mert nem vele élünk, ha benne élek. Így mondja a Pál apostol, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most a testben élem, az ő fiába való hídben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. És itt a titok nyitja. A szeretet az nem az a fajta érzelgőség, amit mi néha szeretetnek nevezünk, sokkal több ennél. Természetesen a szeretetben mindig ott kell legyen az érzelem. Hát annélkül nincs szeretet. De az isteni szeretet, az agapé, az a másikért való élet. Az önzés iránya felém irányul. Mindent nekem. De a csillagászatban a fekete lyuk mindent benyel, még a fényt is. A nap pedig árasztja az ő sugarát, melegét. Tulajdonképpen a szeretet szimbóluma pontosan ez, ami az élet forrásává lesz, a szeretet, a másikért való élet. Hát ez persze, erre azt mondja az ember, hát ez sokba kerül nekem. Hát én a másikért éljek. Nemrég döbbenten hallottam, hogy Münchenben 300 ezer szingli él. Tessék figyelni ezt a tendenciát. Az 50-es, 60-as évektől elkezdődött, hogy a saját gyerekeinket nem fogadtuk be. Nőgyógyászati műtőkbe végezték. Nem fogadtuk be őket. Aztán eljött az idő, mikor már a szerelmesek egymást se fogadják be. Kell ez nekem? Vegyek a nyakamba egy nőt, mondja egy fiatal ember. Kell ez nekem? Hát testvérek, ha nem kell, akkor nem kell. De ez az élet, ez az egyedül való, önmagamnak való élet, nem igazán élet. Higgyétek el, azt teszi gyönyörűvé. És az az Európa, amelyik nem fogadja be a saját gyerekeit, most nézzétek meg, be kellett fogadni millió számra másokat. Ez Isten ítélete. Mert mi a sajátjainkat nem fogadtuk be, most majd befogadjuk másokat, most majd eltartunk másokat, most élünk majd másokért, és hogy mi lesz ennek a következménye, azt senki pontosan nem tudja megfogalmazni, de azért egy kicsit mindenkinek szorong a szíve. Tehát meg kellene érteni, hogy a boldogság titka a másokért élő szeretet. Higgyétek el, így van ez. És ha mégsem tudjuk ezt megélni, azért nem tudjuk megélni, mert bűnben élünk. A tisztátalanságom, az önzésem, a gonoszságom, a törvénytelensége mind akadálya a szeretetnek, hiszen mindez önmagam körül forgó élet, a kívánságon alapuló élet. És ez a bűnszül, a kívánság, megfogompán bűnszül, a bűn kiteljesedve halált nem. És ettől akar megtisztítani az Úr. Azt olvastuk, hogy az én atyám a szőlősgazda. és azt a szőlőveszőt, amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja. Hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ezt élem át a saját életemben. Ő nem tűri el a mi tisztátalanságainkat. Az övét nem, a tanítványait nem. Ő megtisztogat. Gondoljatok a nagysütörtöki csodálatos utolsó vacsorára, az ott bekövetkezett lábmosásra, s jön Jézus, az Úr, körülköti magát, és megmossa a tanítványok lábát, és Péter megdermed, azt mondja, Uram, te az én lábamat soha meg nem mosod. Hát igaza van, én is ezt mondtam volna. De aztán az Úr Jézus azt mondja, most nem érted, amit teszek. De Péter mégis megértette. Uram, ne csak a kezemet, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is mozd meg. És aztán itt meg elhangzik, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam néktek. Tehát van valami metsző kés, mert az Isten igéje élő és ható, olyan, mint a két élő éles kard, amely tulajdonképpen szétválasztja a tisztát a tisztátalantól. Ott a zsidó levélben az a fegyver, vagy az a kés, az tulajdonképpen a papoknak a kés, ez nem a harci kard, hanem a papoknak az áldozati késem, amivel szétválasztották az áldozati állaton a tisztát a tisztátalantól. Az Isten igéje ilyen, így mondom, hogy megtisztít és egyszerűen leleplezi, hogy mi a bűn, és mi az igazság, és egyszerűen igazat kell, hogy adjak neki, mert megtisztít az ige. Itt szoktam mondani a fiataloknak, hogy az ige tulajdonképpen mai számítógépes nyelven vírusölő program, amely kitakarítja a vírust. Tűzfal, amely védelmet biztosít, hogy igenis, hogy megtisztít minden gonosz gondolattól, mondattól. Ez a gyakorlatban úgy működik, csak tessék megfigyelni, aki él az Isten igével, az átéli. Amikor tisztátalan gondolatok vannak, akkor mondjuk olvasod az igébe, hogy aki bűnös kívánság okából asszonyra néz, az paráználkodott az ő szívébe. Mit mond Jobb? Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne nézzek a szüzekre. Hát micsoda, hú, ez a mai világ számára egy teljesen anakronizmus, elfogadhatatlan. 21. században ilyen gondolatok. Na és mire megyünk? Az úgynevezett erkölcsi felszabadítással tönkretesszük egymást. Tönkretesszük a szerelmünket, tönkretesszük a házasságunkat. A bűn teszi tönkre az életünket, mert a bűn az kifejezetten képtelenné tesz engem a Krisztus életre, a szeretetre. Aztán azt mondja az ige, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot a te felebarátod ellen, és aztán hallod, hogy miket beszélnek a szomszédasszonyról, nem adod tovább. Mert valószínűleg nem is igaz. Vagy nem úgy igaz. És nem adott tovább, mert az Isten igéje megtisztította attól az indulattól, hogy továbbad. Aztán sorolhatnám, minden bűnünket így kitakarítja az Isten igéje, ha engedek neki. Ha elismerem, hogy az igének van igaza. Nem a freudizmusnak, nem a pszichológiának, aki felszabadít, hogy éld ki, mert a gátlásaid tönkre tesznek, neurotikussá tesznek, nem testvérek, minket a bűn tesz neurotikussá. Meg a kétféle élet. Svájcban megfogalmaztak a pszichológusok egy betegségformát, ugye, aminek az a neve, hogy vallásos neurózis. Kik vannak ebben a betegségben? Akik kétfelé sántikálnak. Akik akarnak Istenhez tartozni, de nem akarják megtartani az ő igényét. Akik akarnak az Úré lenni, de nem akarnak megtisztulni. Azok esnek bele ebben a neurotikus állapotba. Mert minden kétfelé sántikálás tulajdonképpen egy tutathasadt állapot. Az valóban neurotikus. De ha én egyértelműen az igének adok igazat, és hagyom, hogy engem az Úr megtisztítson. És higgyétek el, azok a tanítványok egy szemernyivel se voltak jobb emberek. Hát gondoljatok Péterre, aki megtagadja, Júdás elárulja, mindenki ott hagyja, amikor keresztre feszítik, mindenki elveszi a hitét, Tamás még azt se akarja elhinni a tanítvány társainak, hogy feltámad Jézus. Milyen emberek voltak ezek? Ugyanolyanok, mint mi. De az Isten igéje azt mondja róla, ti már tisztáltatok. Miért? Mert elismerték, hogy az ige megtisztít. Neked van, Uram, igazad. Igazat adnak az igének. És ez a lényeg, hogy igazat adunk az igének. De miben gyökerezik az életed? Tényleg a Krisztusban? Hát akkor fogsz igazat adni az igének. És akkor gyümölcs termi életedben. A legtöbb embernek manapság mindenféle ideológiában, de legtöbbször démonikus dolgokba gyökerezik a szellemi élete. Figyeljetek meg, már talán folyóirat vagy újság sincs horoszkóp nélkül. Budapesten hatalmas, emeletes házakat beborító falon hirdetik a jógát. Abba gyökerezik az élete. Már kismamákat jógáztatják, de nem tudják, mi a jóga. Hadd olvassam fel, csak azért, hogy töltek, miben gyökerezik a szellemi életed, mert nem mindegy, hogy miben gyökerezik. Most a szakértők hadd mondják el, hogy mi a jóga. Ugye a New Age mozgalomnak az egyik fő iránycsapása, mert hiszen a guruk vannak a New Age mozgalom mögött, a hindu guruk, a jóga nem más, mint a hindu vallás megistenülési módszere. A torna is oda tartozik. Megistenülési módszer. Tessék meghallgatni, mit mond róla a hálózat. A New Age hálózat örül a jogázásodnak, mert így kiváló lehetőséged van arra, hogy az új kornak megfelelően magasabb rendű, kitágó, tudatú emberi alakulj át. Engem az igen irritál, mert arra emlékeztet, csak nem übermencseket akarnak megint belőlünk faragni. De igen, ez ugyanaz a gyökér. Magasabb rendű, kidálgó, tudatú emberi alakulját. A jóga központú kérdése a kundalini erő. Felébresztése a legkülönfélébb testi és lelki technikák életre szóló gyakorlatok révén. A kundalini kigyót jelent. Pontosabban kigyó istennőt. A jóga elméletek szerint az ember durva fizikai testével párhuzamosan létezik a szellemi prána test, amely állítólag megfelel a spiritiszták asztal testének. Ennek legalsó részébe feltekeredve várakozik a szellemi erőknek, az ismeretnek a gyökere, amely nem más, mint a kígyó istennő, vagyis kundalini. Az emberi pránatest legalsó erő központjába, csakráiba nyugodva, ez a kígyó a saját farkába haraps, ekkor elzárja a megismerés útját. A jógi eléri, hogy felébressze álmából kundalinit, ekkor ez kúszni kezd felfelé a szellemtestbe, erőkörökön és csakrákon keresztül, kinyújtózik a másik pólusig az értelem erőig, amely Shiva Isten pólusa. Tehát aki jógázik, az a kigyó istennőt, meg Sivát tiszteli. És meggyalázza az Urat. És tönkre megy az élete. Teljesen. Mint lelki gondozó, ma az egyik legnagyobb problémának látom a szellemi gyökerek pogány irányzatukba eresztik mélyre a gyökereiket. Újra elpogányosodik a világ. Újra éljük a pogányság, hogy így mondjam, fellángolását és újraéledését, mert elhagytuk az Urat. Ezért vissza kell térnünk, meg kell tagadnunk ezeket a dolgokat. Aztán ez csak az egyik formája, ez a hata jóga, ez csak a kezdés, aztán például a tantra jóga, az ami egész mocskos dolog. Arra nem is találok szavakat, itt nem beszélhetek róla, mert annyira mocskos dolog. Tulajdonképpen a szex imádata. Legszélsőségesebb formájban. Akkor mi ez? És erre mennek emberek, kismamák, és azt se tudják, hogy viszi őket a sátán a szellemi vágóhidra. Ezekből a gyökerekből csak a mérget szívhatott fel, semmi mást. Aztán sorolhatnám az agykontrollt, sorolhatnám a mindenféle akupunktúrát, jóslást, varázslást, amit csak elkövet az ember. És aztán tessék meghallgatni, mi az Isten véleménye erről, mert ezeket akarjam kitakarítani az életedből. Ézsaiás könyvének a 65. fejezetében beszél erről az Isten, de nagyon keményen. És azt mondja a zsidóknak, hogy de nektek, akik elhagytátok az Urat, elfeledkeztetek szent hegyemről, A szerencse Istennek terítetek asztalt, a sors Istennőnek öntötök italáldozatot. Fegyver lesz a sorsotok. Valamennyien vágóhidra kerültök, mert szóltam, de nem feleltetek, beszéltem, de nem hallgattatok rám, hanem azt tettétek, amit rossznak látok, ami nem tetszik nekem. Azért ezt mondja az én Uram az Úr, szolgáim enni fognak, ti pedig éheztek. Szolgáim inni fognak, ti pedig szomjaztok. Szolgáim örülni fognak, ti pedig szégyent vallotok. Szolgáim újongani fognak, örvendező szívvel, ti pedig kiáltoztok majd fájó szívvel, és jajgattok összetört lélekkel. Látjátok, az Úr szolgálja, a tanítványok, akiknek beszél az Úr Jézus, azt mondja, ha bennem maradtok, akkor boldog emberek lesztek, akkor örvendezni fogtok, és ebben a igében Isten egészen világosan elmondja a zsidóknak, hogy nincs más lehetőség, ez a kettő. Vagy idegen isteneknek, a szerencsének, a sorsnak, vagy pedig az Úrnak mutattok be áldozatot, mármint adjátok oda magatokat okos és szent Isten tiszteletként, ahogy a Róma 12-t olvassuk. Isten nem lehet megcsufolni, mondja az ige. Ki mit lehet? Így is mondanám, ki milyen gyökérből táplálkozik, olyan lesz a gyümölcs a fáján. Ezen a gyümölcsön csak az átok gyümölcse. És ezért kérdezi az Úr Jézus, hogy Júda férfiai, az Úr gyönyörűsége szőlője, mivé lettetek? És vissza kell térni. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Persze gonosz tudunk, de jót nem. Ami igazi gyümölcs. Mert úgy elképzeltem, hogy Jézus a szőlő példázatát hozza, és akkor előttünk van egy gyönyörű szőlőfürt. És ez a gyönyörű szőlőfürtnek minden szemét leírja tulajdonképpen a Galata levél 5. fejezetében az Úr a lélek gyümölcsei. Ezek termenek meg a te életeden, a te életed szőlőjén, a te gyümölcstermő életed, ahogy olyan szépen olvashatjuk. A te cselekedeterő beszél. És nem véletlenül olvastam én fel, amit felolvastam, a teste cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irétség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondtam nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig, és amit most itt felolvas az ige, milyen gyökerekből táplálkozik? A pogányság gyökereiből, az istentelenség gyökereiből táplálkozik ez, ami tönkreteszi. Mert aki ezt a gyümölcsöt szedi rólam, azt megmérgezi. Gondoljátok meg, több mint 52%-a bomlik fel a házasságuknak, de már meg se köttetnek. Már meg se köttetnek. Ez már rossz is ez a statisztika. Miért? Hát mert ilyen gyümölcsöket lehet rólam szedni, akkor minden tönkre megy körülöttem. Viszont a lélek gyümölcset, figyeljetek meg, a lélek gyümölcse pedig, és ez az a gyönyörű szőlőfürt, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Milyen gyönyörű dolog ez, és aztán azt mondja Pál, ha lélek által élünk, akkor élünk is lélek szerint, ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. És akkor terem a gyümölcsöt az életed, megterem. Olyan egyszerű kis gyümölcs, ugye azt mondjuk hűség. Mond, milyen egyszerű kis semmiség, de milyen szépé tudja tenni az életet. Akkor megbízhatsz, érted? Mert hűséges a párod. Nem kell féltékenykedned, idegeskedned. Egyszerűen bízol benne, mert az Úr lelke vele van. Csak azért, mert egyformák vagyunk egyébként nagyjából, tehát csak azért, mert az Úr lelke megtermi benned a hűség gyönyörű gyümölcsét, a szeretetet, hogy tudod adni magad. Tudjátok, milyen csodálatos. Meg szoktam kérdezni a jegyes oktatáson a fiatalokat, és Hát lelepleződnek mindig. Katika, miért akarsz hozzá menni a Józsihoz? Hát, hogy boldoggá tegyen engem. Akkor megkérdezem, Józsi, te miért akarod elvenni a Katikát? Hát ugyanezért, hogy boldoggá tegyen engem. És akkor mondtam neki, na most hagyjátok abba. És akkor néznek a buta papra, hogy mit beszélsz. De higgyétek el, ha így állunk hozzá, akkor jobb, ha elsüketjük. Hát akkor, kérdezik, akkor? Hát akkor, Katika, azért menjél hozzá Józsihoz, hogy boldoggá tedd. Értitek, mekkora különbség? És most képzeljétek el, hogy két fiatal mind a kettőnek az az indítatása, hogy boldoggá tegye a másikat. Akkor boldog lesznek. Engem megtanított az Úr. Sok mindenre megtanított. Én emlékszem, mikor hát az anyósom rettenetesen ellenem volt, mert hogy én evangélikus voltam, ő katolikus, hát még meg is pofoszt a lányát. Na, a lényeg az, hogy képzeljétek el, ez az asszony, azért a házasságunk elején azért mondogatott nekem sokszor, és mikor egyszer úgy nagyon keményen megbántott, akkor az Úr Jézus azt mondta nekem, most nézd meg ezt az asszonyt. Ez szülte neked azt, akit te legjobban szeretsz. És akkor az Úr elrendezte az anyós kérdést. De ez így működik. Azért mondom ezeket a példákat, mert én is átestem ezen, ahogy tisztogatott. Mert ez a tisztogatás. Megérteti velem, hogy mi az. És attól kezdve én szerettem az anyósomat. Aztán egy idő után ő is szeretett engem. Végül már azon viccelődött, mert egyébként jó humora volt, hogy mondta lányának, hogy jó, kiválasztottam neked. Tehát meg azt mondta, ez jobban szeret engem, mint te. Tehát lehet így? Csak az Úr Jézus. Csak az Úr Jézussal. Mikor az én önző, gonosz szívemet megtisztítja. Mert az én szívem gonosz, önző. Én tudom, mert megmutatta az Úr Jézus. És aztán kaptam egy új szívet. Egy hús szívet. Elveszem, azt mondja, új szívet adok neked. Hát ez az a gyümölcstermű szív. Maradjatok meg az én szeretetemben. És hogy lehet megmaradni? És látjátok, azért itt van ám egy felelősség. Azt mondja az Úr Jézus, hogy maradhattok meg a szeretetembe? Hát, ha megtartjátok az én parancsolataimat. Nem lehet ezt kikerülni. Hogy szeretlek, Úr Jézus, segíts meg, hogy azt tessem, amit akarok. Hát ez ilyen Úr Jézus nincs. Ez a bálvány Isten, az meg nem létezik. Tehát ezt nem lehet kikerülni. Mert ő is engedelmes volt. Azt mondja, én mindig azt tettem, amit a Atya parancsolt, és mit mond az Úr fölött? Kétszer is a keresztelésénél, a dicsőség hegyét. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És akkor benned is gyönyörködni fog, ha látja az életed fáján a termést, a gyümölcsöt, amit más ehet, és ami másnak drága és ajándékozó. Az ő élete, és ezzel szeretném befejezni, mert azt mondta, kövessetek engem. Az ő útja a kereszt útja volt. Ő nem azért jött, nem önmagáért jött. Nem önmagáért halt meg. Nem önmagáért támadott fel. Testvérek, tessenek elolvasni Hózsiás könyvének 6. fejezetébe, a 2. versbe. Ott van, hogy miért támad fel az Úr Jézus. Azt mondja, 2 nap múlva feltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. 3. nap élünk majd előtte. Ott van még az is, hogy nem is 3 nap, hanem 2 nap múlva, ahogy ez a valóságban megtörtént. Hózsiás 6-ban olvashatjuk a 2. versben. Tehát még mindent kijelent az Úr. És azzal szeretném befejezni, hogy próbáljuk megérteni, hogy milyen fantasztikus áldozatot hozott az Úr. Senki nem üdvözülne, ha ő nem mutatta volna be az engesztelő áldozatot. Hogy egy kicsit szemléltessem, a Kaukázusban élt egy nép, aztán a 19. században felszabadult a török iga alól. De a ifjú fejedelem bölcsember volt, és látta, hogy nem igazán a törökökkel volt itt a baj, mint ahogy láttuk, nem az oroszokkal volt a baj, hanem velünk. És aztán ez a fejedelem látta, hogy ezt a népet a bűne kötözi meg, mert a szerencse játék szenvedélyébe vergődött az egész nép. erre egy szigorú törvényel megtiltott és szankcionálta, hogy akit tetten érnek, azt megkorbácsolják. Hát kit értek tetten először, mint a saját édesanyját? Hát nagy bajban volt a fejedelem. Mint ifjú, fiatal ember az édesanyját? Hát ezt nem teheti meg, és 3 napra elvonult. 3 nap múlva, amikor előjött, megparancsolta, hogy kötözzék az anyját a cölöphöz, és hajtsák végre az ítéletet. És ott álltak a hóhérok a korbáccsal, és amikor kiadta a parancsot, abban a pillanatban rávetette magát az édesanyjára. A saját testével fogta fel a korbácsot, és visszahőköltek a hóhérok, és megparancsoltak tovább. És mind a 40 korbácsütést magára vette. Na ezt tette veled Jézus. Oda vetette magát Isten jogos ítélet elé. Hát akkor mi ezt ne viszonozzuk azzal, hogy befogadjuk az ő életét, és hagyjuk, hogy minket okos és szent Isten tiszteletként bevonjon az ő másokért való szolgálatába. Neked is oda kell vetni a te életedet, mert ő odaadta. Meg kellene értenünk ezt a drága Krisztust, aki szépen akarja tenni az életedet. És benne nekem mindig örömöm van. Csak akkor zavarodik meg az örömöm, ha vétkezem. És nem függ a körülményektől. Ez nem függ a körülményektől, csak attól az egytől, hogy benned lakik-e a Krisztus. Ha benned lakik, az örömöd teljes. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, egyedül te tudod megtenni ezt a csodát, de nekünk meg kell nyitnunk a szívünk ajtaját. Ahogy mondtad, az ajtó előtt állsz és zörgetsz, aki megnyitja az ajtót, ahhoz bemész és vele vacsorálsz. Úr Jézus, ez a leggyönyörűbb, amikor belépsz az életünkbe, amikor minden megváltozik. Megszentelsz, megtisztítasz, új élettel, új szívvel ajándékozol meg. Legyen ezért hála és dicsőség neked. És áldunk az örömért, a boldogságért, amelyet benned kaptunk, amely soha nem múlik el. Az a derű, amely mindenen halálon át, minden sötétségen át beragyogtatja az életvilágosságát a mi életünkben. Legyen ezért dicsőség neked, Uram. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon békességet néktek. Amen.